Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek! Ma, október 2-án, a szent őrző angyalok ünnepe van. Természetesen a vasárnap az minden egyéb liturgikus és egyházi megemlékezést megelőz, ezért is ünnepelünk a vasárnap szellemében. Érdekes egyébként ez is, mert az elmúlt századok során az őrző angyalok szerepe, ha lehet ezt így mondani, az őrző angyalok jelenléte az emberek életében sokkal meghatározóbb volt, mint manapság. Még az idősebbek emlékeznek ilyen kis szentképekre, meg különböző táblaképekre, ahogy az őrző angyal fogja egy kisgyereknek a kezét, aztán szép imádságokat tanítottak még nekünk is az őrző angyalok védelme kérésére, ma ezek elfogytak. Úgy tűnik, hogy a világ szekularizálódik, egyre istentelenebbé válik, és az egyház is alkalmazkodik egy kicsit ehhez. Fájdalom. De úgy látszik, hogy a romlás az általános. Mégis vannak azért pillanatok, amikor az embernek oka van arra, hogy ünnepeljen, és ma Szent Őrző Angyalok ünnepén nagyon szeretném, ha ennek a háznak, ennek az Isten házának az egyes számú őrző angyalát köszöntenénk. Ezt az őrző angyalt úgy hívják, hogy Terike. Jön. Hát őrző angyalokra szükségünk van. Hát
Ha ilyen lassan jön az őrző angyala mindegyikünknek, akkor sokra nem megyünk velük. De ma Terikének születésnapja van, és tegnap névnapja is volt, úgyhogy minden okunk megvolt az ünneplésre. Én már egy héttel ezelőtt elkezdtem az ünneplést, mert együtt vikendeztünk a múlt vasárnap Terikével. Együtt mentünk Sopronba, érdemes volt elmenni, a kb. 1500-an voltak a Szentmisén, hát Sopron, nem Budapest. Már többször letette a névjegyét a magyar történelemben Sopron, és Terike Sopron megyének a szülöttje, Fertőszéplak, hát Eszterháza neki nem elég szép név, Fertőszéplakon született, és hát délelőtt ünnepeltünk a Soproni nagy templomban, délután meg ünnepeltünk az ő testvéreivel, azokkal is, akik a temetőben vannak már, azokkal is, akik még a 11 testvér közül élnek, nála még idősebb is él. Jó vérvonal. Úgyhogy szeretném, ha nagy szeretettel gondolna mindenki Terikére, sajnos ma már nem annyira rendezett és gondozott ez az Istenháza, mint volt hosszú-hosszú időn keresztül, sajnos fogytán a fizikai ereje, de a lelki ereje meg nőttön nő. Úgyhogy szeretném, ha mindenki befogadná a szívébe. Én azt mondom, hogy én olyan áldozatkész, önzetlen emberrel az életemben nem találkoztam, mint ő. Egész életét önzetlenül az Isten ügye szolgálatára rendelte. Terike, Isten éltessen.
Köszönöm.
Tapsoljuk ám meg. Nyugodtan, megérdemli. Egy gondolat azért számomra megnyugtató, mert közöltem vele, hogy ő én előttem nem halhat meg, úgyhogy nyugodt vagyok, mert remélem, hogy még nekem is vannak éveim, ő neki meg ezek szerint még több, mert ezt megegyeztünk az Úrral, hogy ez így legyen, úgyhogy még sokat az évekből. Köszönjük, nem tudjuk, nem baj. Isten éltesse Terike. Vigyázzon, Lene, mellé ne lépjen. Kedves testvérek, Szent Őrző Angyalok ünnepe van, ahogy mondottam. Az Őrző Angyalok az Istentől hoznak üzenetet, mégpedig szeretetet, védelmet, biztonságot. Akinek szüksége van erre, bár a világ azt mondja, hogy mindenre nincs szüksége, akinek szüksége van erre, az kérje az őrző angyalok közbenjárását. Terikére viszont mindannyiunknak szüksége van. Ezt a szentmisét ajánljuk fel érte, és kérjük az ő számára az Isten jó indulatát, szeretetét. Tartsunk önvizsgálatot és bűnbánat. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben az apostolok kérték az Urat, növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki tövestül, és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön, gyere ide tüstént és ülj asztalhoz. Nem ezt mondja-e inkább, készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, aztán majd ehetsz és ihatsz te is. Talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait. Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsolok nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, növeld bennünk a hitet. Ezzel a kérdéssel léptek Jézushoz a tanítványai. Egyszer. Mindenképpen olyat kértek, amire szükségük van. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a hit nem mennyiségi kérdés, hanem minőségi kérdés. De gondolták-e volna ők, vagy akár évszázadokkal ezelőtt élő emberek, hogy 2000 évvel ezt követően felmerül a kérdés, mert sokak fölvetették ezt a kérdést napjainkban, szükségünk van-e nekünk a hitre? Minden esetre szekularizálódott világunkban, mintha megfogyatkozott volna az emberek természet fölötti igénye, mintha megfogyatkozott volna az emberek hitigénye, és természetesen ehhez kapcsolódva az, ami ennek a következménye. Azt meg talán így is mondhatnánk, hogy talán nem is akarják vállalni. Hiszen ha hit van, ha ez az igény fölmerül az emberben, akkor annak következményei is vannak, és a következményei kötelezők. Minden esetre ezen a mai vasárnapon talán nekünk is, mindannyiunknak ezt a kérdést kellene föltenni, magunknak persze, van-e hitünk? Mi a hit? Ha nagy általánosságban beszélünk erről, nem kifejezetten a teológia szempontjából, nem a vallási szempontok figyelembevételével, hanem ha a mindennapok világára gondolunk, akkor a hit azt jelenti, hogy valakinek a szavát a személy tekintélye miatt elfogadjuk. Tehát innen kell elindulni akkor, amikor vizsgálódunk, a mi keresztény hitünk valóban személyek közötti világot jelöl. Ha az Ószövetséget nézzük, akkor arra kell gondolnunk, hogy az Isten megajándékozza az ő népét. Most ne azt nézzük, hogy mi mindennel, hanem arra gondoljunk, hogy ez a hit nem, ez az ajándék nem más, mint az Isten személyes elköteleződése az ember irányában. És az Istennek ez a személyes elköteleződése azt jelenti, hogy Isten a szeretet Istene. Az Isten szereti az embert. A hit ebből az ajándékból bontakozik ki. Szentírásra hivatkozva szoktunk ilyet mondani, az Isten előbb szeretett. Igen, végeredményben minden szeretet, ez az előbb szeretet. Hiszen akkor, amikor erre válaszolunk, az már, ha szabad ezt így mondani, szinte mechanikus. Hiszen ha az embernek egészséges a szíve, nem kő szíve van, nem kő van a szíve helyén, ahogy itt énekeltük is a Szent Mise egyik énekében ma, akkor az ember erre a szeretetre válaszol. Tehát Isten és ember kapcsolatáról van szó. Az Ószövetségben természetesen közvetítőkön keresztül történik, proféták által elsősorban, tanítók által, az Ószövetségben pedig Jézus Krisztus által, aki az Isten szeretett fia, aki értünk lett emberré, aki megjeleníti az Istennek irántunk való szeretetét. És az ember, ha erre válaszol, akkor ez azt jelenti, hogy kapcsolata van azzal, aki ezt a lépést tette az ember felé, és ez a kapcsolat maga a hit. Tehát akkor, amikor ma a hittel kapcsolatosan és a hitünkkel, a személyes hitünkkel kapcsolatosan gondolkodunk, és tapasztaljuk azt, amit tapasztalunk, ilyen fájdalmas megnyilatkozásokat, hogy kell-e a hit ma még, és amit fájdalmasan tapasztaljuk, ha ezzel nem is foglalkozunk behatóbban, de azt mindenképpen, hogy megfogyatkozott az embereknek az igénye. És ha innen indulunk el, akkor fájdalmasan tapasztaljuk a következményeket. Élünk egy szekularizált világban, amely világban a hívő tapasztalatnak nincs helye. Következésképpen az Istennek nincs helye. Hiszen ha a hit elsorvad, ha a hit nem jelen való általunk a világban, gondoljunk csak vissza a kommunista évtizedekre, hogy milyen szisztematikusan írtották az emberek hitét, és milyen következetesen félemlítették meg az embereket, hogy elbújjanak a hitükkel, hogy meg nem mutassák a hitüket. Az ember személyesen tapasztalhatta, ahogy ennek a hitnek a nagyon, nagyon egyszerű megnyilatkozásai tűntek el a mindennapjainkban. Egyszer csak már senki nem köszönt úgy, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És még korábban ez egészen természetes, hogy nem a papoknak köszöntek így az emberek, hanem egymásnak. Egyszerűen eltűntek a keresztvetések az emberek életéből, amikor elmentek egy templom előtt. Néhány évtizeddel ezelőtt ez természetes volt. Az emberek szinte rejtegették azt, hogy ők templomba mennek. Emlékezem arra még a 80-as években is, 80-as évek elején, amikor a zugligeti templom előtt álló autóknak a rendszámát fölirogatták. Nyilvánvalóan megvolt ezzel a cél. Közben tartunk ott, ahol tartunk, a harmadik évezred elején egy szekularizálódott világban élünk, és bizony azt kell mondani, hogy a hitetlenek életéből kikerült az Isten, ezt fájdalmasan tapasztaljuk. Csak kevésszer gondolunk arra, hogy mindaz, amit kritizálunk, mindaz, amitől szenvedünk, az valamiképpen a hitnek a hiánya, illetve annak a következménye, hogy az Istennek nincs köze az életünkhöz. Nincs köze az Istennek a társadalmunkhoz. Tehát, ha ezeken elgondolkodunk, akkor próbáljunk egy-két szempontot tudatosítani magunkban, hát ha valami még menthető. Az első és legfontosabb az, hogy próbáljunk úgy gondolkodni az Istenről, amiképpen erre a Szentírás vezet bennünket, és amiképpen Jézus ebben tanított minket. Ugye emberek vagyunk, emberi módon gondolkodunk természetszerűen, még az Istenről is, de azért bizonyos revíziókat tennünk kell. Gondoljunk csak arra, amikor Jézus a szenvedéséről beszél, és Péter azt mondja, Uram, ez nem történhet meg, mert Péterben egy egészen más istenkép élt, valamiképpen Péter is azt várta az Istentől, aki Jézus Krisztusban ott volt velük, hogy majd rendet teremt a zűrzavarban, és egy istenes világot épít, egy teokráciát épít. És akkor Jézus, takarodj tőlem, Sátán, emberi módon gondolkodol. Istennek nem ez volt a gondolata velünk kapcsolatosan. Vagy gondoljunk arra a bibliai történetre, amikor a gazda kiküldi a munkásokat a szőlejében, és van, aki egész nap dolgozott, van, aki csak egy órát dolgozott, és ugyanannyi bért kapott mindegyik a gazdától. Az, aki egész nap dolgozott, a kialkudott bért megkapta, és aki csak egy órát dolgozott, a gazda annak is annyit adott, amennyit akart. És ezen fölháborodott az ember, emberi módon gondolkodunk. Mert úgy gondoltuk, és úgy gondolták ők is, hogy akkor ők sokkal többet kapnak, akik egész nap dolgoztak, noha megállapodtak a bérben, mint amazok. És akkor a gazda emberi módon gondolkodt. Nincs jogom azt tenni, amit szeretnék. Majdnem, hogy azt kellene mondani, nincs jogom szeretni. Nincs jogom jót tenni. Te fogd azt, ami a tiéd, amiben megállapodtunk, és menj. Gondoljunk csak egyszer abba bele, hogy ez a fajta emberi gondolkodás hogy mérgezi a mindennapunk világát is, éppen a munkavilágát. Minden esetre, ahhoz, hogy hitre jussunk, ahhoz nagyon komolyan el kell ezen gondolkodni, hogy magunkévá tegyük azt a fajta szemléletet, amit Jézus hozott ide el. Gondoljunk abba bele, hogy ingyenes ajándék az, hogy teremtettünk. Gondoljunk arra, hogy ingyenes ajándék az, hogy Jézus értünk emberré lett és megváltott bennünket. Ingyenes ajándék. Senki nem adott érte semmit. És ha ezt komolyan gondoljuk, egy egészen új szemlélet alakul ki bennünk, mégpedig az, hogy az Isten a nagy ajándékozó, mi még a megajándékozottak vagyunk. Az, hogy az Isten nagy, mi meg rászorulunk az ő nagyságából származó ajándékokra. Azt hiszi Szent Ferenc, amikor ebbe belegondolt, akkor följajdult. Ki vagy te, és ki vagyok én? Igen, végtelenül eladósodtunk. Ha az Istennel való kapcsolatunkat nézzük, akkor ez a meghatározás. Végtelenül eladósodtunk. És hogyha megkérdőjeleződik, hogy kell-e Isten kapcsolat, akkor emögött ez a gőg van, hogy az ember úgy gondolja, hogy ő neki nincs szüksége az Isten szeretetére, nincs szüksége az Isten nagy lelkűségére, de vigyázat! Ez tovább megy ez a gondolat, ez azt is jelenti, hogy nincs szükségem a te szeretetedre. Nincs szükségem a te nagy lelkűségedre. És egy mérgezett világban élünk. Egy ilyen helytelenül értelmezett emberi kapcsolatok világában élünk. Úgy gondoljuk, hogy nem tartozunk egymásnak semmivel. És ennek az a következménye, hogy közünk sincs egymáshoz. Mert ennek a mindennapokban ez a következménye. És akkor most innen lépjünk egy jó nagyot, és gondoljunk el valami olyat, hogy ez a hit nem tételek foglalata, nem a parancsolatok foglalata, hanem az Istennel való személyes kapcsolat. Félreérti a hitet az, aki a parancsolatok világában gondolkodik csupán, és nincs is köze Istenhez. Tehát ez lényeges. Aztán a másik, a hit nem egy statikus valóság, hanem a hit egy állandó kapcsolat, egyre többet megtudni az Istenről, és egyre mélyebb Isten szeretetre jutni. Testvérek, azt mondottam, hogy a hit személyes kapcsolat. Nagy általánosságban is igaz, elfogadom valakinek a szavát, mert bízom benne. Ha értékelni tudjuk újra azt, hogy az Isten szeret bennünket, és eljutunk odáig, hogy erre a szeretetre szükségünk van, akkor hívő emberek vagyunk, és hívő emberek, egyre mélyebb hitű emberek leszünk. És ennek megint csak mondom rögtön a mindennapi következményét, ha ezt elfogadjuk, akkor mélységesen mély emberi kapcsolatba jutunk egymással, és ez a kapcsolat hordozza a mi emberi életünket. Testvérek, felmerül, hogy szüksége van-e még az hitre az embernek, persze csak ebben a világban merült föl. Föltenni egy ilyen kérdést, aki ezt megkérdezi, fogalma nincs az életről, mert azt gondolja, hogy ezzel az Istennel konfrontálódik, amikor ilyen kérdést föltesz, azt gondolja, hogy ezzel a kereszténységet radírozza, amikor egy ilyen kérdést föltesz. Fogalma sincs arról, hogy a kereszténység a szabadság vallása. Annak a sokat emlegetett szabadságnak itt van a biztosítéka. Mert a kereszténység felszabadítja az embert. És ne tessenek itt akármilyen fajta politikai nagy szavakra gondolni, és ne gondoljunk itt egyéb nemzetek közötti harcokra és viszályokra, hanem hanem egyszerűen arra kell gondolni, hogy a bűneink terhét csak a keresztény anyaszentegyház tudja levenni rólunk. Szabad az az ember lesz, aki megszabadul a bűnei terhétől, és ez csak az Isten tudja levenni rólunk. Az anyaszentegyház közvetítésével, aki úgy gondolja, hogy erre nincs szüksége, sajnálom. Az hordozza a bűnei terhét, a rossz döntései terhét. És ez a teher agyon nyomja. Ez a világ, amelyben élünk, ez alatt a teher alatt görnyed. A bűnösség terhe alatt. Az el nem engedett bűneink terhe alatt görnyed ez a világ. Mert ugye tudjuk, mi a bűn. Pici gyerektől tanultam, egy 8 éves gyerektől, nem az egyetemen. A bűn az, amikor egy ember csak magára gondol. Hát ez alatt a teher alatt görnyedünk. Ezt a terhet, bűneinknek ezt a terhét csak az egyház közvetítésével az Isten tudja levenni rólunk. Tudja-e az, aki mit jelent ez, amikor fölteszi ezt a kérdést? Az apostolok azt kérték, növeld bennünk a hitet. És nagyon érdekes Jézusnak a válasza, és itt jön elő, hogy nem mennyiségi kérdésről van szó, ha csak, milyen vigasztaló a válasz, ha csak akkora hitetek lesz, mint a mustármag, elég. Mert az Isten nem ad sokat, az Isten minden nap akar adni. Úgy akarja adni a hit ajándékát is, mert ajándék. Úgy akarja adni, mint a mindennapi kenyeret kapja az ember. Ahogy a mindennapi kenyérre szükségünk van, és hogyha ezt el tudjuk fogadni, mert kapcsolatunk van az Istennel, akkor ez azt jelenti, hogy átalakul az egész gondolkodásunk, és megváltozik körülöttünk a világ. Ugye a Biblia a görög fogalommal ezt így mondja, metanoia. Változtassátok meg gondolkodásokat. Ha ez a hitbéli gondolkodás határozza meg a mindennapjainkat, határozza meg az életünket, akkor átalakulunk. Hívő emberekké leszünk minden gyallóságunk és gyengeségünk ellenére, és körülöttünk is más lesz a világ. A világ azért olyan, amilyen, mert nagyon kevesen vannak igazán hívő emberek. Azért olyan a világ, amilyen, mert nagyon kevesen vannak, akiknek valamilyen pislágoló hitük van, hiszen Európa válsága az a kereszténység válsága is. Jó, most arról ne beszéljünk, hogy mindent megtettek azért, hogy a kereszténységet tönkretegyék. Hosszú, legalább 200-300 éven álló harcnak a következménye ez, de a körülöttünk lévő világ olyan lett, amilyen. Ez a mi bűnünk is. Ez a mi hitünknek akár a hiányát is mondhatom, akár a gyengeségét is mondhatom. Testvérek, egy biztos, hogy a hit világában a legfontosabb fogalom, Istennel kapcsolatunkban, egymással való kapcsolatunkban a legfontosabb fogalom az, amit Jézus így mondott, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. És aki hívő ember, az ennek a Jézusnak a nyomában jár, és szolgál. És ha megtesszük azt, ami a dolgunk, akkor csak azt tettük, ami a kötelességünk. Ezért ne várjunk külön jutalmat. A jutalom az, ami a hitnek az öröme bennünk. A jutalom az, hogy egy új világ támadhat körülöttünk. Ha mindez nem történik, akkor mi magunk is tönkre megyünk, hitetlen ember magára marad, és a hitetlen ember körül olyan világ lesz, amiből igazából senki sem szeretne kérni. Viszont ha igen, akkor a legnagyobb jutalom az, amit Jézus így fogalmazott meg, már nem mondalak titeket szolgának, barátaimnak mondalak titeket. Testvérek, hát ez a hitnek az íve, nem tudom, eljutunk-e oda, hogy azt kérjük az Úrtól, Uram, add nekünk ezt az ajándékot, legyen ehhez bátorságunk, és természetszerűen még inkább ahhoz, hogy ami ennek a következménye, azt is vállaljuk. Különben nagy a baj. Hát a baj biztosan nagy, de ha mindezt vállaljuk, akkor még talán menthető, ami menthető. Hiszek egy Istenben, minden ható Atyában, mennek és földnek. Kedves testvérek, most imádkozzunk azért, hogy legyenek ma is bátor emberek, akik visszaszerzik a hitüket, és vállalják a hitüket, és annak minden következményét. Ez a hit tette a magyar nemzetet keresztényé. Ennek a hitnek köszönhetjük az elmúlt évszázadokban mindazt, ami jó volt. Ez a hit tette Európát Európává, és Európa mindent ennek a keresztény hitnek köszönhet. Mára engedtük, hogy elvegyék a hitünket. Persze, könnyebb Isten nélkül élni, mint természet fölötti kapcsolatokban élni, hiszen Isten nélkül mindenki úgy él, ahogy akar. Hát látjuk, mindenki úgy él, ahogy akar, viszont Istennel kapcsolatban vannak normák. Imádkozzunk azért, hogy legyenek újra bátor emberek, hát ha még fölcsillan a remény. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk, add meg kérünk mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Testvérek, az Isten áldása kísérjen bennünket, mindig ezzel az áldással megyünk el innen a templomból, ne felejtsük el. Ez az áldás az Isten igenje. Addig élünk, amíg ez az igen tart. Amikor az Istennek ez az igenje elfogy, akkor ez azt jelenti, hogy a földi életünknek vége. Ezért olyan nagyon fontos az áldás az életünkben. Papszenteléskor az első helyen a szentelő püspök ezt bízza a fölszentelt papra. Hogy áldás osztó legyen, ez a legolcsóbb, hogy így mondjam. Csak az Istent kell kérni, hogy áldja meg az embert. Aztán a többi nyilvánvaló arra az emberre tartozik, aki az áldást kérte. Bizony azt hiszem, azért kell ezt nagyon kérnünk, mert az, hogy Magyarország hitbélileg ott tart, ahol tart, meg Európa ott tart, ahol tart, ez nem csupán a pogányok miatt van. A pogányok elhagytak mindent. A másik része ennek, hogy akik kereszténynek tartják magukat, bizony azoknak sem határozza meg a hitük, a kereszténységük az életüket. És a nagyobb baj ez. Ezért van igen nagy szükségünk az Isten áldására, mert az ember, ha Istennel van kapcsolatban, és odatartozónak vallja magát, akkor valamiképpen istenes helyzetet kell teremtenie. És ez felelősség, küldetés is. És ez a emberiség üdve. Enélkül egymás számára idegenek leszünk. Persze, ismerjük, látjuk egymást, csak éppen egymásért az égvilágon semmi áldozatot nem hozunk. Mert ez csak a hitünk termi, semmi más. Lehet szépeket mondani, lehet nagy igazságokat kihirdetni. Mi a következménye? Áldjon meg bennünket az Isten, fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.